Zöld hullám. Köszöntünk a fenntartható jövő hullám hosszán. Ez itt a Grindex podcastja Szújó Zoltánnal. Zöld hullám.
Pontosan tudjuk, hogy már nagyon hiányzott, ezért egy újabb epizóddal jelentkezik a Grindex Podcast. Már is megérkezett a műsorvezető társam, a folyamatosan mosolygó és rendkívül jó formában lévő Sápi Zsófi, és itt van a mikrofonnál Szújó Zoltán is. Sziasztok! Zsófi, ma is az éterről fogunk beszélgetni. Arról a többségében egyébként lehet, hogy zöldség alapú éterről, amit megtermelünk, megtermelnek, és egyébként, hogy az hogyan jut el az asztalunkra. Lehet, hogy ez még így első hallásra egy kicsit bonyolultnak tűnik, de Zsófi már is elmondja, hogy pontosan mi a mai témánk, és kik a vendégeink. Sokan vagyunk egyébként itt a Grindex Podcast stúdiójában, lesz majd egy helycsere is a vendégek között, de azt szeretnénk, hogy minél több pozitív történetnek menjen híre, minél messzebb a nagyvilágban. Zsófi.
Szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy ismét velünk vagytok. Tényleg, ahogy most bemutattad, hogy megint az ételről fogunk beszélni, az elmúlt nagyjából három alkalommal ez már így volt. Tehát az előző adásunkban ugye a felelős gasztrohősök voltak a vendégünk, előtte voltak a muncsosok, stb. Tehát nagyon sokszor előkerült a vega húsfogyasztó helyi termelők témája, és most a Highlights of Hungary kapcsán hívtunk meg három megszólalót, Zsádot, Horváth Boldizsárt és Lőrinci Istvánt, akik hárman többek között olyan jelöltjei a Highlights of Hungary-nek, akik a fenntarthatósággal és azon belül egyébként konkrétan a helyi termeléssel, helyi tájfajtákkal, termelőkkel foglalkoznak.
Zsófi bevezetője után két gondolat. Egyrészt használati utasítás, hogy a Grindex podcastot éjgyomorra nem érdemes hallgatni, hiszen többször beszélünk az evésről. A másik pedig, hogy jól hallották a hallgatók, Zsádot említett Zsófi. Ez egy különleges, különlegesen szép női név. Zsád Dükretó itt a vendégünk. Mielőtt bármibe belemennénk, hogy ti mivel foglalkoztok, kik vagytok, ezt a nevet a világ mely tájáról lehet megkapni és viselni egy életen át?
Sziasztok! Köszönjük a lehetőséget a szereplésre. Édesapám, ő francia, úgyhogy innen eredeztethető ez a különleges név. Anyugám meg magyar, úgyhogy...
Igen. A zsád mit jelent?
Ugye van ez a jádekő.
Van a jádekő, igen.
Igen, igen, úgyhogy erre szoktak utalni, aha, de hogy egyébként Franciaországban ez egy elég közismert. Uh-huh. Igen.
Igen, rögtön az jutott eszembe róla, mert így is írják egyébként.
Igen, igen, igen.
Ahogy mi magyarul. Oké, okay, már is visszadom a szót. A sót. Látod? A freudi elszólás az ételekről szól a Zsófinak.
Zsád, te az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettől érkeztél hozzánk, és konkrétan a tájfajták projektetekkel kerültetek be a Highlights of Hungary-be. Beszélnél egy pár szót arról, hogy mi ez a tájfajta kutatás, mikkel foglalkoztok, hozzánk mindenféle paradicsomos szórólapokkal érkeztél, és hogyha a Highlights of Hungary-ről is egy pár szót mondanál, azt is megköszönnénk.
2012-ben kezdtük el ezeket a tájfajta paradicsom kutatásokat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a tájfajták visszakerüljenek így a köztermesztésbe. Kezdetben 35 ilyen tájfajtát kértünk ki magot a Nemzeti Biodiverzitás és Gén Megőrzési Központból. Ezt a 35 fajtát kutattuk gyakorlatilag 28 együttműködő ilyen ökogazdaságban, és később 2015 táján 10-et, ami így ki lett választva ebből a 35-ből, kutattunk tovább három termesztési szezonon keresztül, és a különböző beltartalmi értékek alapján, az alapján, hogy a kóstolókon hogy teljesítettek a 10 legjobbat, végül egy ilyen örökbefogadási esemény keretében így bemutattuk a nagyvilágnak, és most már 2019 óta kereskedelmi forgalomban is elérhetőek, egy országos áruházlánccal működünk együtt, és tavaly már annyira sikeresek voltak ezek a palánták, hogy így másnapra gyakorlatilag elfogytak a boltokból, úgyhogy aznap még írt az üzletvezetője, hogy jó lenne jövőre még többet beszállítani, úgyhogy tavaly 8000 palántát szállítottunk be, idén pedig 20 000-et megkíséreljük, vagy hát nem megkíséreljük, hanem hanem ezt fogjuk teljesíteni. Annyi lesz, igen.
Az igen. Le a kalapa. Mit jelent az, hogy tájfajta?
Tájfajta gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy természetes meg emberi szelekció útján, ami az adott régióhoz jól alkalmazkodott fajta, meg ami az adott régióban kedvelt volt, és továbbadták ugye a magokat, ott elterjedt. Uh-huh. Ott alkalmazkodnak időjáráshoz, a klimatikus viszonyokhoz.
Láttam a prospektusban, hogy van olyan, hogy Mária Pócsi, igen, aminek nagyon örültem, mert nagymamám Mária Pócsi, de azonnal most eszembe jutott, van Tolnai is, igen, de mi van, hogyha Mária Pócsit Tolnában fogunk előtetni, vagy valaki Sopronba visz magával a nyírségből egy ilyet, tehát hogy azt akkor ne csináljuk?
Nem, tehát hogy a tájfajta végsősorban nem arra utal, hogy csak azon vagy abban a régióban lehet termeszteni, hanem hogy ott terjedt el gyakorlatilag, de pont emiatt ilyen jelentősek ezek a fajták, mert egy idő után alkalmazkodnak az adott feltételekhez, környezeti feltételekhez, úgyhogy lehet belőlük magot fogni az érett termésből, utána újra elvetni, és évről évre egyre jobban adaptálódnak a helyi viszonyokhoz.
A stúdióban öten ülünk, és egy valaki közülünk Sopronba igyekszik a felvétel után, nem véletlenül mondta ezt Zsófi. Boldizsár, te a Farm to Fork vállalkozás céget képviseled, és amikor a bevezetőmet elkezdtem, akkor láttam, hogy felszisszentél, amikor a többnyire növényi alapú kifejezést használtam. Te rögtön elkezdtél integetni, hogy nem feltétlenül csak. Ti egyébként állati eredetű táplálékkal is foglalkoztok?
Sziasztok, Horváth Boldizsár vagyok, a Farm to Fork alapítója. Alapvetően mi csak zöldség és gyümölcs csak foglalkozunk. Én kifejezetten erre fókuszálok, mert úgy gondolom, hogy ebben egyrészt nagyon sok lehetőség van, és nekem célom az, hogy megtaláljuk a nagyon jó ízű zöldségeket és gyümölcsöket, úgyhogy nekem még bőven van ezen a terepen feladatom, lehetőségem.
Na, fordítsuk akkor le ezt a vállalkozás nevet, tehát a farmtól egészen a villáig.
Igen, hát gyakorlatilag ez a farm to table-nek a megvalósíthatósága, igen, ahogy mondtad, hogy a termelőtől vagy a gazdaságtól egészen ugye a konyhák asztaláig vagy az asztalunkig. Alapvetően én a köztes személy vagyok jelen pillanatban, de én agrármérnökként végeztem, szóval hogy a termeléshez kapcsolódom erősen, de láttam úgymond egy ilyen hiányt a piacon, hogy egyszerűen a termelő és a séfek között nincs egy jó kommunikáció. Uh-huh. Szóval egyszerűen nem jut el a jó minőségű alapanyag a séfekhez, a menő éttermekbe, de ugyanúgy sokszor a lakossági fogyasztókhoz is, hanem egyszerűen ez így megreked valahol. Sokszor külföldre megynek a nagyon jó minőségű alapanyagok. Mi pár évvel ezelőtt elkezdtünk burgonyát termelni, én most kiestem a termelésből, és inkább itt a logisztikában, kereskedelemben próbálok helytállni. Ez azt jelenti, hogy termelői szezonális, részben bio alapanyagokat szállítunk, vagy szállítok éttermeknek és a lakossági megrendelőknek. Nyilván most ugye a COVID miatt főleg a lakosság részére.
Többet fizetnek külföldön a jó minőségű alapanyagért, azért viszik külföldre?
Itt főleg a bio alapanyagokról van szó, szóval sokszor mondjuk egy olyan közép vagy nagyobb termelőnek megéri gyakorlatilag egyben értékesíteni mondjuk külföldre az árut, mert igen, egy jutányosabb, magasabb árat tud kialkudni akár egy svájci vagy egy német piacon.
Mit lehet ezzel ellen tenni? Hiszen hát amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor nyilvánvalóan ezt az utat a farmtól a villáig vagy a tányérig minél jobban érdemes lerövidíteni.
Így van, igen. Abszolút. Szóval, hogy az én tevékenységem is egy rövid ellátási lánc. Mi a weboldalon is kihangsúlyozunk azt, hogy honnan származik az alapanyag, mely termelőtől, mely tájegységről. Szóval ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, és látni, hogy ki is van egy adott termék mögött. Úgyhogy nekem is abszolút ez a célom, hogy így lerövidítsük a láncot, és én is azt próbálom kiemelni, hogy járjunk termelői piacra, keressük meg direktbe a termelőket, ha lehet, támogassuk őket, beszélgessünk velük, és egyszerűen próbáljuk megérteni, hogy mi is rejlik a termelés mögött, és hogy mennyi munka van. Szóval, hogy tényleg rengeteg munka van mögötte, és én ezt próbálom kommunikálni, kihangsúlyozni, hogy ezt tényleg támogatni kell, hogy fennmaradjanak a jó termelők.
Zsáddal ismertétek egymást korábban, amikor most így hallottad, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a tájfajtákkal foglalkozik, akkor felcsillant a szemed, hogy itt lehet együttműködés?
De személyesen mi nem ismertük egymást, nekem az Ömkivel már korábban voltak együttműködéseim, még termelőként is, szóval az Ömki munkája szerintem egy egyrészt egy nagyon fenntartható, másrészt pedig egy nagyon pozitív, szóval, hogy ott rengeteg jó kutatásuk van, ők nagyon odafigyelnek például a kommunikáció részére, egy jó fiatalos csapat van, szóval, hogy én velük nagyon szeretek együttműködni, termelőként már többször volt lehetőségem, fiatal termelőként többször küldtek külföldre is tanulni mindenféle konferenciákra, gyakorlatokra, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az ottani vezetőknek.
És mi a helyzet a séfekkel, azok, akik felhasználják ezeket az alapanyagokat? Mind a kettőtökre nézek. Divat lett hazai alapanyagból főzni és ételeket elkészíteni? Csak magamból indulok ki. Nálam az egy versenyt eldöntő tényező, hogyha látom fölírva, hogy igen, mi helyi alapanyagokat dolgozunk fel, és azokat használunk. Vagy ennek az útnak még az elején vagyunk, és van még mit csinálni?
Én úgy gondolom, hogy ez kezd divatos lenni, de nagyon az elején vagyunk. Szóval tényleg gyerekcipőbe jár az egész történet. Sokan észrevették, hogy ez tényleg divatos, menő használni, hogy helyi, termelői, szezonális, de közben azért mögöttes tartalom még az nagyon elenyésző. Én azért erősebb hangsúlyt fektetnék el az egész történet, főleg a szezonalitás, szóval, hogy szerintem az az első lépés, amit meg kellene tennünk. Itt ugye tényleg az, hogy egyszerűen használjunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, ez lenne a legfontosabb. Aztán ugye persze az, hogy termelő is legyen ez a zöldség. Szerintem elindult egy jó irány, nekünk szakembereknek ott kell lenni, hogy ezt segítsük, és tényleg próbáljuk ezt erősíteni, hogy még erősebb legyen ez a vonal.
Egyetértek ezzel, és mi is pontosan ezért, hogy így minél jobban köztudatba, és így a séfek körébe is így elterjedjen az, hogy például a tájfajták, de ugye a hazai termékeknek a felhasználása, szervezünk ilyen kóstolókat. Tavaly is ugye a Farkas Rihárdű az őrségben a Pajta Bistrónak a séfje a felkérésünkre vállalt egy együttműködést, aminek keretében meg is ismerhette ezeket a tájfajtákat, és közösen Havas Dórával, aki a Lila Füge gasztró bloggernek a vezetője, közösen főztek ezekből a tájfajtákból, sőt, csatlakoztak egy vállaláshoz így ennek az együttműködésnek keretében. A felelős gasztróhősnek van egy ilyen kiáltványa a fenntartható fejlődésért, vagy séfek a fenntartható fejlődésért, és akkor így csatlakoztak ez, úgyhogy ebből látszik, hogy a séfeknek is egyre fontosabb, hogy így legyenek ilyen vállalásaik, hogy hazai, fenntartható termékeket válasszanak a főzés során.
A nagy áruházláncoknál lehet látni, hogy minden egyforma, tehát egyformák a paradicsomok, meg mindegyik alma ugyanolyan. Szerintetek ez probléma? Most, ahogy itt végig lapoztam a kis kiadványatokat, Zsád, a tájjellegű paradicsomokról, azért van olyan, szerintem, aki azt gondolná, hogy ezek nem olyan jók, mert hogy olyan girbegurbák, nem elég kerekek, furcsa színük van. Találkoztok ilyen problémával, akár az éttermek, vagy beszállítók szintjén, vagy a termelők szintjén, hogy ilyet azért nem akarnak, mert nem ez a megszokott látvány, vagy nem ez a jelenti a legegészségesebb fajtát úgy az átlagember fejében?
Korábban ez tényleg így az volt elterjedve, hogy a zöldség, gyümölcs akkor jó, hogyha egységes alakú, nincs rajta semmi sérülés, hiba, de egyre jobban köztudatba kerül, hogy fontos azon felül, hogy jól is néz ki, de hogy a biológiai sokféleség változatosság jegyében, hogy minél több félét, fajtát válasszunk. Vannak nagyon beszédes számok, hogy például 370 ezer virágos növényfajból mindössze 200 az, amit így felhasználunk élelmiszer célú termelésre, sőt, ami még beszédesebb, hogy ebből mindössze 9 adja az egész globális élelmiszertermelésnek a 66%-et. Tehát, hogy ezért fontos megértenünk, hogy minél több fajtát beemeljünk az étrendünkbe, és szerencsére ma már az, hogy kicsit girbegurbább, vagy nem olyan megszokott alakú kinézetű, az már nem jelent problémát a fogyasztóknak.
Február közepén beszélgetünk, és egyébként ti meg sem akartok látni fóliasátrat, vagy üvegházat? Tehát ti a paradicsomtermesztéshez ezeket az eszközöket nem használjátok?
De fóliasátorban ugyanúgy lehet ezeket termeszteni, tehát hogy az öko gazdálkodásnak alapvetően az nem, tehát hogy nem zárja ki a fóliasátras termesztést.
Igen, a séfeknél általában nagyon fontos a uniformitás, de ezen túl a legfontosabb azért az, hogy jó íze legyen egy adott termétnek. Szóval én is ezért a jó ízű alapanyagokat keresem, és szerintem ez a legfontosabb. Mi kevésbé foglalkozunk a külalakkal, de azért mégiscsak fontos, de ugyanakkor meg nem szeretnék élelmiszert pazarolni, szóval azért nem kerül ki egy sárga épe, mert görbe vagy egyebek, meg azért, ha burgonya kicsit másképp néz ki, azért nem fogjuk kidobni. A legfontosabb tényleg az íz. Úgyhogy mi nem nagyon foglalkozunk, és én azt próbálom ősíteni, hogy a külalak az főleg a szuperláncokban fontos, mert ott nyilván a vásárlók többsége ugye, hogy vásárol, egyszerűen csak megnézi ugye külalak alapján, szóval. Hogy
ja, megkóstolni még nem lehet, ami szerintem elég rossz dolog, de majd talán egyszer.
Igen. Hát piacra kell járni, mert egyébként a piacon sokszor egy jó gazda, egy jó kofa azt mondja, hogy kóstolja meg, és akkor már is lehet vinni.
És ezt az állandó minőséget az ízben hogyan lehet fenntartani? Mert gondolom, aki nem tudom, vegyszerez, vagy olyan tápanyagokkal látja a növényeket, annak talán ilyen szempontból könnyebb dolga van, mint egy biotermesztőnek.
Igen, de ugyanakkor a profi termelők azért általában nem is azt mondom, hogy be tudják állítani, de tudnak úgy termelni azért, hogy azért ez konstans jó ízű. Szóval nagyon sok múlik egyrészt azon, hogy hol termelünk, milyen fajtát választunk, és például másik az, hogy hogyan tároljuk. Szóval a tárolási körülmények is nagyon-nagyon fontosak. Ez sokszor elfeledik, és ez nálunk itthon nem annyira fontos, vagy így tényleg csak betesszük hidegre és kész. Ez ennél sokkal összetettebb, szóval nagyon fontos. A páratartalom, hőmérséklet, hogy mikor szedjük le azt az adott paradicsomot akár, vagy a sárga épát, bármit. Szóval, hogy ez én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a termelés mögé tényleg a kellő szaktudás és a folyamatos tanulás a termelő részéről.
A te vállalkozásodnak mennyi partnere van? Ez úgy néz ki, hogy megkeresnek téged, hogy léci, hajtsál föl nekünk minél finomabb zöldségeket, és akkor te fogod a batyudat, és elindulsz a piacokra? Vagy hogy mi a te munkád?
Igen. Részben igen, kis vállalkozást tartok fönt, 15-20 étteremmel dolgozok együtt, szóval nekem nagyon fontos az, hogy egyrészt ne is nőjön nagy a gazdálkodás, és hogy meglegyen az erős kommunikáció a séf és köztem vagy a termelő között. Ezen felül pedig ugye van az a lakossági vonalunk, ott sincsen annyira sok lakossági megrendelőnk, mi szeretnék ebbe egy tényleg kis vállalkozásként megadni, mert ugyanakkor fontos az, hogy a minőséget tudjuk tartani. Szóval én sokat keresem a termelőket, általában én kutatom föl, én járok utána, a kérdezősködök, nyilván megvannak már azok a partnerek, akiktől érdemes még kérdezni, hogy hol lehetne jó vöröshagymát beszerezni, hol lehetne jó salottahagymát beszerezni, egyebek. Sokat járok utána, és mindig keresem azokat a termelőket, akikkel érdemes hosszú távon együttműködni.
Ez a Highlights of Hungary jelölés milyen hatással lehet a ti szervezetetekre?
Ugye nekünk azzal is, hogy a kutatásainkat ilyen kézzelfogható formában, tehát gyakorlatilag palántáként értékesítjük, ennek is az a célja, hogy minél többen megismerhessék a tájfajták, meg közvetve az ökogazdálkodásnak a jelentőségét, és ez a jelölés pedig hozzájárul ehhez, hogy gyakorlatilag még több emberhez eljuthat a tájfajták, így a hazai termék is, és a biológiai sokféleség az agrobiodiverzitásnak a fontossága.
Nekem nagyon jól esett a jelölés, mert az éttermek elvesztése, mind tavasszal, mind ősszel azért nehezen érintett, mert a fő partnereim az éttermek voltak, és nyilván itt a gazdasági oldalról nézzük a történetet, akkor ez egy nagyon erős kiesés. Szerencsére a lakossági vásárlók, ismerősök ezt tudták kompenzálni, ezért nagyon hálás vagyok, és nyilván egy ilyen jelölés, egy ilyen szakmai visszajelzés, ez egyszerűen ad egy plusz löketet, hogy megéri csinálni, úgyhogy én nagyon örülök is, hálás vagyok ezért a jelölésért. Remélem, hogy tényleg átmegy ez az üzenet, és hogy még inkább, vagy még több embernek fontos lesz az, hogy járjon termelői piacokra, támogassa a termelőket, és hogy tényleg hazai szezonális alapanyagot fogyasszon.
Élj úgy, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyd magad után. Élj úgy, hogy az unokáidnak is jusson mindabból, ami neked jutott. Lásd távolabb, gondolkozz másképp. Zöld hullám. A fenntartható jövő hullámhossza.
Ez tehát itt még mindig a Greendex podcastja, és közben történt egy helycsere. Horváth Boldizsártól elköszöntünk, és megérkezett helyére Lőrinci István, aki a Perma Gang csapatnak a vezetője, kitalálója, életrehívója, meg egyáltalán a kezdeményezésnek a mozgató rugója. Én ezt Perma Gangeztem az elején, kicsit ilyen amerikai rapper módjára, de kijavítottatok, hogy gang, mert a gangnak, a magyar nyelvből vett gangnak van itt jelentősége. Ti mit csináltok pontosan? Szervusz István!
Szervusz, sziasztok! Hát tulajdonképpen a gang, ugye az itt egy körfolyosót jelent, a belső Ferencváros társasházának a negyedik emeletén létrehoztam egy, vagy megteremtettem a feltételét annak, hogy létrejön egy kis ökológiai rendszer. Így tudnám ezt összefoglalni.
Ami miket tartalmaz?
Hát ezt egy balkonkertnek is lehet nézni messziről, de egy kicsit komplexebb ennél a történet, hiszen a permakultúra tervezői szemléletével álltam neki ennek a munkának. Ez egy egyéni munka tulajdonképpen, egy kis segítség volt ugyan bevonva, de hogy a feltérképezés vette kezdetét, ahol megnéztem először is a helyi mikroklimatikus viszonyokat, aztán mennyi vizet lehet megfogni, milyenek a napsütéses óráknak a száma, mekkora a csapadékhozam, a széljárást, illetve utána egy tervezés következett, ahol egy ilyen holisztikus megközelítéssel a természettel való együttműködésre törekedve próbáltam létrehozni mind a talaj, mind a víz biztonságát, a tápanyag utánpótlást, a növényeknek a rendszerét, azt meg úgy állítottam össze, hogy különböző társításokat, meg itt az idővel és a térrel való játék, hiszen egy nagyon pici területről beszélünk, és ahhoz képest meg próbáltam azt kihozni belőle, amit így elsőre kitudtam.
Tehát hangsúlyozzuk még egyszer, hogy a Ferencvárosban a negyedik emeleten történik mindez.
Mindez ott.
Ez elképesztő, és nem csak abban hasonlítasz másik két vendégünkre, hogy nagyon fontos számodra a környezettudatosság, hanem abban is, hogy a Highlights of Hungary az téged is jelölt a legjobbak közé. Na neked ez mit jelent? Számodra ez mit jelent?
Egyrészt nagy megtiszteltetésként éltem meg, és nagyon hálás vagyok, hogy az ügyet népszerűsítjük, hiszen a permakultúra Magyarországon nem egy annyira ismert tervezői rendszer, sőt, hát én 10 éve foglalkozom fenntarthatósági ismeretterjesztéssel, nyilván ismerem tudtam a permakultúráról, de nagyon nehéz volt ezt annak idején megfogalmazni, és amikor én elmentem egy permakultúra tervezői képzésre, akkor az én tanárom az életfától azzal kezdte, hogy aki kertészkedni jött, az vagy kertészetet tanulni, az most így fölállhat és hazamehet, hiszen ez nem egy kertészeti módszertan, hanem ez egy tervezői rendszer, amit lehet ugyan arra használni, és elsősorban természetesen arra használunk, hogy ökológiai rendszereknek a feltételeit teremtjük meg, a kialakulásának a feltételeit, de ugyanakkor egy szervezetnek a fejlesztését, vagy egy saját magunknak az életének a megtervezését is ezzel a tervezői rendszerrel meg tudjuk tenni.
De izgalmasan hangzik.
Mi a Grindexnél elég nagy rajongói vagyunk a permakultúrás tervezésnek, az egyik újságírónk már személyesen is próbálgatja ezt, ami nekem, amit utána olvastam a te tevékenységednek, először megfogott benne, hogy oké, igen, tehát ez tényleg nagyon érdekes, hogy a negyediken meg ilyesmi, de hogy honnan van a víz? Mert én először azt gondoltam, hogy biztosan locsolsz, tehát nyilván én csak cserepeket képzeltem el egymás mellett, tehát hogy néz ki ez a teraszod?
Először is itt azzal volt, a legnagyobb probléma az a hely szüke. Tehát, hogy ugye nincs nagyon hely, és minden burkolt felület, ezt mondanom se kell, tehát, hogy a termőföldet azt csak odahozni lehet, és hogy milyen edényeket használok, az egy fontos kérdés, és ez hogy kapcsolódik a vízzel össze. Van egy olyan, hogy viking ágyás, viking bed, azt mondják a konténerkertészetben, hogy ez a világ legvízbiztonságosabb ágyása, ami tulajdonképpen arról szól, hogy van ennek egy bizonyos mélysége, de most ez mindegy is, hogy mennyi. Az első 25%-ot, hogyha lentről nézzük, akkor azt tulajdonképpen nagyjából víz lepi el, és ebbe egy dréncső van bevezetve, ami egy ilyen L-alakú, tehát ez kivezetődik az ágyásnak a tetejére, és föntről tudom a növényrendszeremet úgy locsolni, hogy alulról kapja a vizet a növény gyökere. Ezek a viking ágyások, ezek tulajdonképpen azért nagyon fontosak, mert ha az ember ezt még le is múlcsolja, akkor ott egy szinte semmi párolgás nincs, és mi permakultúra tervezőként úgy gondolkodunk, ha valamit beillesztünk a rendszerbe, akkor annak lehetőleg minél több funkciója legyen, és én a múlcsot is, a zöld múlcsot is, ami lehetett volna szénaszalma, azt is először mikrozöldséggel vetettem be nagyon sűrűn, és akkor az is egy ehető része volt, tehát a múlcsom is idézőjelben ehető volt. Tehát ez az egyik módszer, amit használok, aztán építettem kis dézsatavakat, amik most nem kell ilyen nagy, de azt hiszem, hogy nekem van a világ legkisebb dézsatavam, tehát ezt is szinte kimerem mondani.
Tehát nem úszodára kell gondolni, hogy úszómedencére.
Nem annyira, viszont az is elég divers, hiszen van benne többféle növény, meg hát az iszappal beoltottam, és akkor ott bekerült az orsócsigától a kis rákokon át a víziból, ha a saját szúnyogok csípdesnek esténként, tehát hogy egy ilyen kis élővilág megjelent a dézsatóban.
Tájfolyták a Ferencvárosban.
Igen. És ez a víz, amit összekapcsoltam egy ilyen függőleges kerttel, amit eresz csatornákból építettem meg, és élelmiszercsővel, meg egy búvárszivattyú segítségével felviszi a vizet a legtetejére, és akkor ezt, hogyha a természet mintázatait nézzük, hiszen a permakultúra tervező a természetből tanul, és minél inkább hozza be az emberi környezetbe, és kifele építkezik, akkor ez egy lassú folyású pataknak felel meg, hiszen ezek a csatornák össze vannak kötve, és így szép lassan lecsurdogál a víz, és megitatja alulról a növényeimet. Mindezt meghajtja egy búvárszivattyú, amit időzítővel láttam el, tehát reggel este meg tudja locsolni ezt, anélkül, hogy ezzel nekem dolgom lenne, és ezt egy napelem hajtja meg, amit pontosabban kettő, az egyik egy keleti, a másik egy déli fekvésű helyre van téve. Tehát, hogy a vízrendszer az viszonylag automatizálva van, vagy egy része legalábbis. Nekem az a szempont volt, hogy olyan életet élek, hogy egy hétig vagyok, egy hétig esetleg nem, és akkor lehetőleg a legnagyobb nyári kánikulába se kelljen napi szinten hozzányúlni a kiskerthez.
Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes választ. Megmondom, hogy én azért érdekelt ez ennyire, mert azt gondoltam, hogy a vizet a permakultúrában fontos szintén egy külső adottságnak tekinteni, és te évekig tanulmányoztad a belső Ferencváros csapadék viszonyait ahhoz, hogy az ereszen megfelelő mennyiségbe tudjon érkezni ebbe. Ugye több tucat növényt termesztesz, ha jól olvastam.
Hát 80 fajta volt tavaly kiültetve, ebből 50 plusz volt ehető, aminek azért egy jelentős része fűszernövény, de 3,5 hónapig nem kellett a családnak paradicsomot venni, rengeteg mangoldunk volt, eper az egész december elejéig termett, tehát hogy teljesen meglepetésünk, legnagyobb meglepetésünkre ilyen csüngő, folyton termő eper. Nagyon sokféle fűszernövény van a bazsalikomtól kezdve a rozmaringon át a zsájáig, szóval rengeteg ilyen. Illetve hát vannak olyan növények, amiket nem is azért tettem be a rendszerbe, hogy abból nagyobb hozamot várjak, hanem nagyon jó társnövényei, például a zöldborsó jó megköti a széndioxidot a levegőből, azt a tápanyagot az eper tök jól tudja hasznosítani, és hogyha még zsája is van mellette, akkor az idézőjelbe tett kártevők ellen is tudunk védekezni.
Két kérdés. Az első zsát használatok szempont, hogy mennyire hatékonyan használjátok fel a vizet a paradicsom termesztésnél?
Természetesen, tehát hogy ott is. Ráadásul nagyon vízigényes egyébként, de ugyanúgy napfényigényes is, úgyhogy ezekre így ügyelni kell, igen, és locsolni minden nap a paradicsomokat, hogy minél több termést kapjunk.
A másik kérdésem pedig az, hogy hallgatlak István, és az jár a fejemben, hogy ezt nagyban meg lehet csinálni? Tehát itt szántóföldek szintjén, erdők, nagy tavak szintjén ezt ugyanúgy lehet működtetni ezt a rendszert?
Az én tanárom, a Márku István, akitől tanultam az életfánál, ő például Jordániában van egy nagyobb munkálatban, ahol a sivatagnak a regenerálását végzik éppen, és most decemberben kaptam én is egy meghívást tőle, egy 22 hektáron dolgoztunk kint Portugáliában. Ott éppen a vízrendszert állítottuk össze, de ő azóta már ezt tovább folytatja, és hogy nyilván ezt is teljes holisztikusan megközelítve építi ezt a területet, vagy regenerálja. És egy szó mint száz, igen, tehát ezt lehet nagy rendszerekben is alkalmazni. Azért annak a növekedését, annak idő kell. Tehát, hogy kezd el kicsibe és folytasd majd nagyobba, de hogyha csak a gangra térünk vissza, akkor is most nekem van egy olyan kb. 6 négyzetméternyi földterületem, ami nagyon minimális, viszont ahhoz képest nagyon sok, hogyha látnátok azt a nagyon kis területet, hogy ennek a nagy része a falon van, a többi az meg kilóg meg, szóval, hogy így a korláton ki. De most újra tervezés zajlik éppen, és hát azt gondolom, hogy ehhez még hozzá tudok tenni egy 20 négyzetmétert, be tudom vonni ennek a teljes plafont, az összes fal felületet, tehát hogy idén az a cél, hogy ezt legalább megkétszerezzem ezt a területemet. Úgyhogy el kell kezdeni kicsibe, kísérletezni kell, nyilván vannak kudarcok, és akkor azokból tanulva az ember tudja folytatni nagyobban.
A permagang egy vállalkozás? Tehát mások erkélyét is szeretnéd így bezöldíteni?
A permagang önmagában nem egy vállalkozás, viszont elkezdtem tervezéssel foglalkozni, most 4 projektet végzek éppen, vagy vezetek. Tehát tulajdonképpen igen, olyan szempontból, hogy én ebben most elkezdtem így kiélni magam, nagyon élvezem. 10 éve fenntarthatósággal foglalkozom, itt különböző rendezvények meg workshopokkal, illetve vállalati önkéntességet és a csapatépítést házasítottuk össze 16 évvel ezelőtt az Outdoor Mission vállalkozásunkban, és hát most mind a kettő az mély álmokban van éppen, úgyhogy ráérek ezzel foglalkozni, és valahogy nagyon sorszerűnek is élem meg, és tulajdonképpen egyik szemem sír, másik meg igencsak nevet, hogy ezzel most max erővel foglalkozhatok.
Hiszen gondoljunk bele, milyen élmény az egy kollektívának, hogy együtt kimennek előkészíteni a növénytermesztést, és aztán a saját paradicsomokat leveszik, és jó étvágyjal elfogyasztják uzsonára. Hú, ez jól hangzik. És éljen a vertikális növénytermesztés. Ugye az a paradicsom az ebből a szempontból egy szerencsés növény, nem zsád, mert az úgy fölfelé terjeszkedik.
Igen.
Akár azt a trükköt is el lehet vele követni, ott is tudunk, hogy egy PET palacba ültetsz paradicsomot, és lefele, tehát fönt van a gyökere, és a növény elindul lefele, aztán természetesen majd elindul utána a nap irányába. Hogyha plafont tele pakoljuk PET palackkal, akkor tulajdonképpen meg fog az ott is maradni, és termést fog hozni. Ez nagyon attól függ, hogy mennyi tápanyag jut hozzá, persze, tehát az a föld mennyiség azért az nem túl sok neki, ami a PET palacban van.
Rendkívül szimpatikus egyébként az, amit mindannyian csináltok, és olyan jó erről beszélgetni. Egy záró gondolat megfogalmazására mindenkinek megadom a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok a Grindex podcastban. Zsád, mi a következő hetek, hónapok programja? Nagyon szépen köszönjük ezt a kis tájékoztató füzetet. Oda van hozzá tűzve a kupon. Az van ráírva, hogy a saját tájfajta paradicsompalántát gyere el hozzánk májusban, és vedd át az ajándék ömki tájfajta paradicsompalántádat. Én ezt fogom használni.
Várunk szeretettel.
Szóval mire készültök a következő hetekben, hónapokban?
Igen, most így első körben ugye ez a Highlights of Hungary jelölés van így Porondon. Február 18-ig lehet szavazni nem csak ránk, hanem 10 vagy 9 másik jelöltre is. Úgyhogy ez a következő lépés, és utána pedig készülünk ugye a forgalmazásra, tehát hogy erre a 20 ezer darab palánta értékesítésre, ami nagyon sok munkával jár, és egytől egyig a termelővel közösen az ömki munkatársai végzik ezt, úgyhogy sok feladat lesz így a tájfajta palánták kapcsán is.
Abban biztos vagyok, hogy a Grindex hallgatói egy emberként szurkolnak nektek, hogy meglegyen az a bizonyos hőnáhított 20 ezer. Sok sikert hozzá. Köszönöm. István?
Hát a fodrásznak is a hajával szokott probléma lenni, úgyhogy most kicsit többet figyeltem arra 4 említett projektre, úgyhogy most egy picit a magamival szeretnék foglalkozni. Tehát most egy újra tervezés következik, és már majdnem lekésve érzem magam, mert nagyon várom, hogy zöldüljön be ott az egész 4. emelet, és a szomszédok is legyenek ellátva mindenféle zöldséggel, gyümölccsel.
Hát ezt ráadásul szerintem a Ferencvárosban lakók a zöld szint azt különösen kedvelik a fehér mellett. Hogy egy picit belecsempészem a sportot is a podcast beszélgetésünk végébe, Zsófi?
Ez nagyon jó végszó volt szerintem.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk akkor mindannyiótoknak a Highlights of Hungary jelöléshez. Szurkolunk nektek természetesen. Az elmúlt percekben Zsád Dükretóval, Lőrinci Istvánnal és még korábban Horváth Boldizsárral beszélgettünk. Ez volt a Grindex podcastja. Ne feledjétek, hogy a weboldalon folyamatosan friss és hiteles tartalmat találtok fenntarthatóság és egyéb igen izgalmas témakörökben. Hamarosan újra találkozunk Sápi Zsófival és Szújó Zoltánnal az újabb podcastban. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!
Ez volt a Zöld Hullám, a Grindex podcastja. Ne maradj le a következő Zöld Hullámról, iratkozz fel!